Kína egyelőre az erőgyűjtésnek a fázisában van. Ugye a kínai vezetők azok marxisták, akik komolyan hisznek abban, hogy a gazdasági alap határozza meg a felépítményt, és hogyha valamit akarnak, akkor a gazdasági alapot kell megerősíteniük. Úgyhogy ha megnézzük, hogy mivel foglalkoznak a kínai vezetők, vagy miről írnak a kínai újságok, annak a 99%-a az nem hormozi szorosi válság, vagy nem az ukrajnai háború, vagy nem ahogy csinálnak az amerikaiak, hanem hogy nem Gansu tartományban hány százalékkal nőtt az ipari robotoknak a felhasználása, meg nem tudom milyen hibrid rist fejlesztettek ki Csötyiáng tartományban. Tehát a gazdaság a fókuszban, erre épül rá a külpolitikájuk. És az, hogy ők olyan módon szeretnének hegemónok lenni, ahogy az Egyesült Államok, az egyelőre nagyon nem szerepel a napi renden. Lehet, hogy soha nem is fog, tehát ők nem akarják azt a felelősséget felvállalni, ami egy ilyen egypólusú világban a egypólusnak a kötelessége. Hát, az USA rengeteg pénzt költ arra, hogy van 800 katonai bázisa a világon, fenntartja a nemzetközi tengeri kereskedelmi útvonalaknak a biztonságát, meg hogyha van valahol valami balhé, akkor beleavatkozik. A kínaiaknak esze ágába sincsen ilyen világcsendőre szerepet játszani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők nem egy ilyen egypólus szeretnének, vagy egy ilyen hegemon szeretnének lenni, hanem valóban egy ilyen többpólusú rendszerbe szeretnének az egyik erős, vagy esetleg nyilván a legerősebb szereplővé válni.
Erőgyűjtésben van Kína. Mit jelent ez a nyugati világnak, a nyugati világrendnek? Mit jelent ez Európára nézve?
Menjünk el egy műszaki boltba, és nézzük meg, hogy ott a termékeknek hány százaléka kínai. Vagy egy autószalomba, és nézzük meg, hogy hát hányfajta kínai kocsit lehet kapni, és hogy 5 éve vagy 10 éve hányfajtát lehetett. Akkor még valószínűleg egyet se. De elsősorban erőgyűjtés az a gazdaságfejlesztés jelent, ami Kínánál egyrészt a technológiának a fejlesztése, tehát elképesztő pénzeket ölnek a tudományos technológiai fejlesztésekben, és ezeket a technológiákat aztán ipari termelésben hasznosítják iszonyú mennyiségben, és elképesztő kínai árudömping van az egész világon, Európában, meg mindenhol, úgyhogy számunkra, az európaiak számára ennek a kínai erdőgyűjtésnek a fő hatása az az, hogy az európai ipar van nagy bajban. Egész egyszerűen jobb árérték arányú elektromos autókat gyártanak, mint mondjuk a németek. Hogy nyilván az európai fogyasztó is, hogyha kap egy jobb kocsit olcsóban, akkor lehet, hogy a kínaiaktól fog vásárolni. És ez minden más területen, tehát az Európai Uniónak a kereskedelmi hiánya tavaly minden korábbi rekordot megdöntött Kínával szemben, mert egész egyszerűen a kínaiak kevés dolgot vesznek tőlünk, míg Európa rá van cuppanva a kínai ipari termékekre, tipikus a high-tech termékekre, és ez az európai iparnak nagyon rosszat tesz. Tehát az, hogy a német gazdaság így gyengélkedik, és ezzel párhuzamosan az egész európai gazdaság így gyengélkedik, beleértve a sajátjainkat, az elsősorban a kínai dömpingnek köszönhető.
Nyilván ez egy gazdasági kérdés, de látszik valamilyen lehetőség arra, hogy ez a kereskedelmi mérleg hiány csökkenjen, nyilván arra, hogy megforduljon, arra lényegében semmi esély nincs.
Brüsszelben ülnek nagyon okos emberek, akik szerintem már évek óta, de legalábbis hónapok óta folyamatosan ezen agyalnak, és egyelőre még nem sikerült kitalálniuk a megoldást, mert akkor arról tudnánk. Ugye rendszeresen zajlanak egyeztetések a kínai felekkel, ugye folyamatosan próbálunk nyomást gyakorolni a kínaiakra, hogy csináljanak már valamit ezzel az árudömpinggel, hogy vegyenek több európai terméket, hogy legyen kiegyensúlyozottabb a kereskedelmi forgalom a két entitás között. A kínaiak mondják, hogy jó, persze, természetesen fogunk többet venni, aztán persze nem vesznek, viszont még többet eladnak. És ezért most az Európai Unió az láthatóan kezd bekeményíteni, és bizonyos termékekre már bevezetett büntetővámokat, például elektromos autókra, más termékeknél most tervezi. De ezzel meg az a baj, hogy az, hogy a saját belső piacunkat megvédjük vámokkal a kínai áruktól, azzal lehet, hogy a belső piacainkon sikerül egy kis időt nyerni, de a világpiacon, tehát Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába, ahol ugye az emberiségnek a 7-8-ada él, ott az európai termékek versenyképtelenné válnak. Tehát nyilván a hosszú távú megoldás az azt jelenteni, hogy egy olyan versenyképes ipart építünk vissza, ami felveszi a versenyt a kínaiakkal, de erre egyelőre vízió nincsen, tehát így ezek ilyen védővámokkal, meg szankciókkal, meg nyomásgyakorlással, meg egyebekkel próbálkozjuk így toldozni, foldozni a jelenlegi rendszer, de amíg a saját versenyképességi problémánkat, amiről a drági jelentés is szólt, nem mondjuk meg, addig ez nem nagyon fog változni.
Versenyképesség és európai ipar, ugye legalábbis a deklarációk szintjén kezdődik az európai fegyverkezés, a fegyveripar fellendítés, ami nyilván gazdasági vonzatot is hoz majd a kontinens számára, de ebben is le vagyunk maradva Kínához képest. Kína mennyire meghatározó jelenleg a globális fegyverkereskedelemben? Erről is beszélgettek itt a gombaszögön.
Nagyon, a hagyományos fegyvereknek az egyik legnagyobb szállítója, elsősorban a harmadik világbeli országokba. Csúcs technológiai fegyvereket korlátozottan exportál, csak a nagyon megbízható partnereinek, például a pakisztáni beszerzéseknek talán a 80%-a, amit a hadi beszerzéseknek, az Kínából érkezik, de nem ennyire szoros vagy megbízható partnereknek, inkább ilyen alapszintű kalasnyikovokat, lőszereket, egyebeket ad el. Fontos szereplője a nemzetközi fegyverkereskedelemnek Kína, nem akkora, mint mondjuk az Egyesült Államok, nem is prioritás egyébként, hogy azzá váljon, mert elsősorban a saját hadseregüket fejlesztik. Tehát ott a prioritás az az, hogy a kínai népi felszabadító hadsereg váljon a világ legerősebb hadseregévé. És igazából ez a fő cél most nem az, hogy nem tudom, 3 kartonnal több kalasnyikovot tudjanak eladni Dél-Szudánba.
Mennyire kell tartani attól európai szemmel nézve elsősorban, hogy erősebb lesz ez az úgynevezett érdekházasság Kína és Oroszország között?
Maguk a kínaiak önmagukban nem jelentenek biztonsági kockázatot Európa számára. Nem ütköznek az érdekszféráink, nincsenek történelmi sérelmeink egymással szemben, talán így az ópiumháborúkat leszámítva, tehát nincsen egy olyan akut fenyegetés, ami mondjuk Oroszországgal kapcsolatban van. A probléma az, hogy ugye az oroszok kitartásának, vagy az, hogy a oroszok már 4 éve tudják folytatni az ukrajnai háborút, abban húsz szerepe volt annak, hogy Kína egyfajta ilyen stratégiai párnaként szolgált, amire így eshetnek a oroszok. Ugye Kína nem csatlakozott semmilyen szankcióhoz, boldogan megveszi az orosz olajat, meg fát, meg rezet, meg mindent, amire neki szüksége van. Boldogan belép az orosz piacra, ugye például a nyugati autógyártók azok kivonultak az orosz piacról, azt gondolták, hogy ezzel az oroszokat fogják megszivatni, de hát nem az oroszokat szivatták meg, mert beléptek a helyükre a kínai autógyártók, és most Moszkva utcái tele vannak kínai kocsikkal. Ezt a lehetőséget boldogan kihasználja Kína, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyik fő nyertese. Ebből a szempontból mindenképpen az orosz-ukrán háborúnak, másrészt pedig nyilván Európa számára azt jelenti, hogy nekünk az lenne az érdekünk, hogy Kína is valamilyen módon próbáljon nyomást gyakorolni Oroszországra a háború befejezésére, de erre a kínaiak egyelőre nem hajlandóak.
Többször szóba kerültek itt a kínai elektromos autók, és akkor zárjuk ezzel a témával a beszélgetésünket. Ugye ezekből egyre több van, a legnagyobb márka pedig a BYD, és szerdai hír, hogy Szijjártó Péter volt külügy és külgazdasági miniszter, a BYD-nál folytatja, tehát visszaadja a parlamenti országgyűlési mandátumát. Az a Szijjártó Péter, aki nem egy alkalommal ott volt Brüsszelben az Európa Tanács ülésein, tehát belsős európai államok lényegében titkait tudja, ő most egy kínai céghez kerül. Kell attól tartani, hogy Szijjártó Péter egy kínai vállalathoz kerül? Lehet ennek még nagyobb hatása, vagy lehet ennek egy külön hatása az európai gazdaságra, autóiparra és másra?
Amennyire tudom, Szijjártó Pétert nem az európai ügyek miatt vette fel a BYD. Nyilván lehetnek olyan információi, amelyek fontosak lehetnek a kínaiaknak, aztán ez vagy megosztja velük, vagy nem, ez már az ő lelkismeretére van bízva. De Szijjártó Péternek alapvetően a harmadik világban alakult ki egy olyan kapcsolatrendszere, tehát a globális délen. Ugye beutazta Afrikát, Dél-Kelet-Ázsiát, Közel-Keletet, Oroszországot, tehát egy olyan kapcsolatrendszer alakult ki, ami egyébként a BYD-nak a fő piacait jelenti, tehát ez mégis ezekben a úgynevezett harmadik világbeli országokban él az emberiség lakosságának a 7-8-a, és én inkább arra tippelnék, hogy az itteni kapcsolatrendszerét próbálja a cég hát így becsatornázni a saját érdekében. Nyilván itt arról van szó, hogyha a BYD el akar adni kocsikat, mit tudom én, Egyiptomba, Szijjártó Péternek megvan az egyiptomi illetékes miniszternek a telefonszám, akkor fel tudja hívni, le tud szervezni egy találkozót. Az, hogy egy nem kínai képvisel egy tárgyaláson egy kínai céget, az a kínai cégnek a nemzet közélyességét is fokozza, mármint annak a percepcióját. Ugye a kínai cégeknek általában problémájuk, hogy nagyon sokan gyanakodva, szkepszissel, előítélettel állnak a kínai cégekhez. Tehát inkább kínai, mint multinacionális cégeknek kezelik őket, de hogyha vannak külföldi alkalmazottaik, pláne alelnökeik, akkor sokkal nemzetközibbnek tűnik a cég, és ezt a percepciót is fokozhatja Szijjártónak az alkalmazása.
Tehát akkor túl nagy félelmet, vagy túl nagy feketeséget ebbe nem kell belelátni, hogy Szijjártó Péter a BYD-nál folytatja.
Én ezt nem tartom óriási problémának, már csak azért is, mert a európai Kína politika is, meg maguk az elektromos autók is, azoknak a technológiája, meg piacai olyan iszonyú gyorsan változnak, meg a döntéshozóknak a személyei is olyan gyorsan változnak, hogy azok az információk, amiket mondjuk tavaly az Európából itt ott fel tudott csipegetni Szijjártó, és esetleg van olyan lelkismeretlen, hogy ezeket így átadna, azok már nem sokat fognak érni. Tehát zajlik Európában egy nagy gondolkodás Kínával kapcsolatban. fordulat zajlik azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi a fenét is kezdjünk a kínai dömpinggel, a kínai iparnak a versenyével, és Szijjártó még ezelőtt a fordulat előtt volt ott ezeken a gyűléseken, úgyhogy szerintem ezek az információk nem lesznek olyan nagyon értékesek. Inkább mondtam, a harmadik világban kiépített személyes kapcsolatrendszerre lehet az, ami miatt a kínaiak alkalmazták.